Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk így tovább a mi Urunkat. 134. számú Zsoltárunknak mind a három versét énekelve, énekeljük tehát a 134. Zsoltárt végig. Az első vers így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Jerémiás próféta könyvének 4. részéből. Először a 14. verset, majd a 18. verssel kezdődő és a 27. verssel bezáródó igeszakaszt. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Jeruzsálem, tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál. Meddig maradnak még te benned a te bűnös gondolataid? A te magad viselete és a te cselekedeteid szerezték ezeket néked. Ez a te gonoszságod bizony keserű, bizony egészen a szívedig hatott. Ó én belsőm, aléldozom, ó én szívemnek rekeszei, háborog a szívem, nem hallgathatok. Hiszen hallottad én lelkem a kürt szavát, a harci riadót. Vészre vészt jelentenek, bizony elpusztul az egész föld nagy hamarsággal, elpusztulnak az én sátraim, kárpittyaim egy pillantás alatt. Meddig látok még hadizászlót, és hallom a kürt szavát? Bizony bolond az én népem, engem nem ismernek. Balgatag fiak ők, és nem értelmesek. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta, és nézek az égre, de nincsen világossága. Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek, és a halmokra, de mind ingadoznak. Nézek, és ímé egy ember sincs, és az égmadarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő termő föld pusztává lőn, és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt. Bizony, ezt mondja az Úr, pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólaló igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Köszönjük, Urunk, teremtő és gondviselő Istenünk, türelmes szeretetedet, és köszönjük jóságod sokféle jelét. Magasztalunk a mi megváltónkért, a Krisztus Jézusért, aki által ímé most is közöttünk jársz. Krisztus Jézusért, akiben megbocsátottad vétkeinket, és aki által egy imádságnyi közelségben mindig ott vagy mellettünk. Köszönjük, hogy éppen ezért hívhatunk, szólíthatunk, és kérhetünk téged. Bocsáss meg nekünk, ha ezzel a nagy kincsel, ajándékkal és lehetőséggel, rohanó életünk mindennapjaiban nem élünk. Bocsásd meg, ha teherhordozásainkban sokszor összeroskadásig való tehercipeléseinkben nem keresünk téged. Könyörgünk szent ígédért, hadd lehessen áldásul mindannyiunknak, lelki állapotunk és lelki szükségletünk szerint. Külön is kérő szívvel hozzuk imádságos szavunkban eléd a most induló nyári gyermek és ifjúsági táborainkat, azt a sort, amelyiknek részeként oly sok fiatal eljön azokba a tábori közösségekbe, amelyeket szerveztünk nekik. Tudjuk, Urunk, ha lelked nem árad, akkor hiába minden jó szándékú erőlködésünk. Ezért kérjük, add a te lelkedet gyermekeinkre, a felhangzó igékre, és add a lelked bölcsességét és erejét az ott szolgálatot tevő szeretteinknek, testvéreinknek. Jöjj, Szentlélek Isten, és munkálkodj közöttünk hatalmasan, ami Urunkért, a Krisztusért kérve. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a gyülekezeti ifjúsági kórus szolgálatát hallgassuk most meg. Thank you. Köszönjük szépen, mi magunk is készüljünk Isten igének meghallására, és fennállva énekeljük 150. Zsoltárunk első versét. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Jerémiás próféta könyve 4. részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból, 2 ige verset újra. Ez a 26. és a 27. vers. Nézek, és ími a bő termő föld pusztává lőn, és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt. Bizony ezt mondja az Úr, pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, napi ótestamentumi ige olvasásunkban Jerémiás próféta könyvéhez érkeztünk. Ő az úgynevezett nagy proféták közé tartozik, műve szellemi, lelki, eleven, élő, máig és ma is ható ige, amelynek nem csak a tartalma és az üzenete kiemelkedő, hanem abban is nagy próféta ő, hogy 52 hosszú részen, fejezeten át hangzik az a profécia, amit Isten rábízott. Élete a Szentírás bizonságtétele szerint Isten egészen különös és egyedi bemutatkozásával vette kezdetét, amikor visszanézünk arra, hogy milyen úton járt. Talán senki soha nem hallhatta Isten szájából azt, amit ő hallott, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a nép közé. És amikor Jerémiás meghallja ezt a különös bemutatkozását Istennek, és döntését a sorsa élete felől, akkor így válaszol, ímé nem tudok beszélni, mert ifjú vagyok. Az van ebben, hogy Uram, ne küldj. Nem vagyok én erre alkalmas. Meg félek is attól, hogy én a népek közé menjek, és beszéljek, és elmondjam, amit te mondasz nekem. De Isten így válaszol, ne mondd, hogy ifjú vagyok, hanem menj, és mondd, amit én beszélek néked. És ne félj tőlük. Ne félj, mert én veled vagyok, és az én igéimet a te szádba adom. És ne félj tőlük, mert népek fölé rendellek. Ezért írts, pusztíts, gyomlálj a te szavaiddal, és építs, és plántálj. Így vette kezdetét az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájának, Jerémiásnak a szolgálata, akinek a könyvét most napról napra bibliaolvasó kalauzunk szerint olvassuk és követjük. Profétai küldetése mindvégig változatlanul ugyanaz volt, és ez így hangzott. Meglátni és megláttatni Izrael népével az ő bűneit, amelyet ők nem látnak. Aztán meghirdetni Isten ítéletét a bűneik miatt, mert hogy Isten meglátja a bűneiket. De mindig meg kellett hirdetnie a megtérés, a bűnbánat és a bűnbocsánat csodálatos lehetőségét, s benne, hogy Isten mindig ad esélyt újrakezdeni. Ez a prófétai sors, Isten szemével látni a bűnt, Isten ajka szerint szólni az ítéletet, de szólni rögtön a kegyelmet is. Azt gondolom, hogy akik, és ezen a nyári vasárnapon igazán szelektálva már jelen vannak, azok döntő többsége igét olvasó ember. Tudom a legtöbbetökről. Amikor olvasod Jerémiás próféta félelmetes proféciáit, akkor biztos felmerül benned is, mint felmerült bennem is a kérdés, a gondolat. Érvényes ma is? Mindaz a kemény ítélet, kemény szó, amit Jerémiásnak ki kellett mondania, érvényes ma is? Aztán igaz ez én rám is? Vagy az akkor ott igaz volt Izraelre? De van egy számomra még izgalmasabb kérdés. Érdekli az embereket egyáltalán ez? Érdekli? Először azt válaszolom meg, hogy igen, testvérek, érvényes ma is, ránk is, amit Jerémiás prófétával Isten kimondatott, éppen azért, mert Isten maga mondja, hogy én adom a szádba a szót. És Isten beszéde örök. Az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei, márpedig amit Jerémiás kimond, az Isten beszéde. Isten maga mondja, én adtam a te szádba. Aztán többes számba mondja neki Isten, hogy népek fölé rendellek. Azzal, amit mondanod kell, nem egy nép fölé. Népek fölé rendellek. És igen, igaz ránk is. Akkor is, ha adott esetben bennünket se érdekel. Elolvastam, ez volt a napi ige. Igazából engem se érdekel. Hagyjanak engem békén ezekkel az ítéletekkel, ezekkel a félelmetes szavakkal, nem érdekel. Igen, testvérek, az Isten emberei sokszor hiába szóltak, sokszor hiába mondták Isten örök, igaz igéjét. Mindig élt úgy az ember, aki meghallotta, hogy nem érdekelte. Lerázta magáról. De majd kiderül a profécia folytatásából, hogy nem lehet büntetlenül lerázni. Nem lehet következmények nélkül azt mondani, hogy engem nem érdekel egy régi, öreg, ószövetségi, ítéletes profécia. Semmi közöm hozzá. Nem lehet ilyet mondani, mert bizony van. Jerémiás nem tehetett mást, amit Isten a szájába adott, tovább mondta. És ha valaki igyekszik hűséges igehirdetője lenni ma Istennek, az is tovább mondja. Akár tetszik az embereknek, akár nem. Tovább kell mondani, testvérek, mert a bűn örökségünk megvan. Örököltük. Aztán a káténk szerint nem csak örököltük azt, hogy bűnösök vagyunk, hanem naponta szaporítjuk is a bűneinket. Amikor tehát a próféta Isten nevében a bűnök szörnyű következményéről szól, bizony az igaz, pontosan igaz ránk is. De az is igaz, testvérek, hogyha meglátjuk, elfogadjuk, Isten szájából fogadjuk el, amit Isten nekünk mond, akkor van bocsánat, van gyógyulás, van tisztulás, van helyreállítatás, van új kezdés, van új esély. Amikor ilyen súlyos szavakat olvasok a Szentírásban, akkor ott van bennem, hadd ismételjem meg más formában, ez a kérdés, hogy vajon van-e értelme ma a bűn személyes és társadalmi valóságáról, iszonyatáról, következményeiről profétai módon szólni. Van-e értelme? Vagy ha csak Dosztojevszkij módon a bűn és bűnhődés, vagyis hogy a bűnnek következtében lesz bűnhődés is. Vagy ha csak eddig a szintig jutunk el a bűn kérdésében, ameddig eljutott Dosztojevszkij. Érdekli az embereket. Ha csak egy irodalmi mű szintjéig, hogy ha van bűnöm, akkor van bűnhődés is. Foglalkozik-e ezzel egyáltalán az ember, vagy könnyedén lerázza magáról? Tudjátok, hogy a Biblia éve van, és sok helyen az a program, ezen a mai napon is, nem egy helyen az országban, hogy egész nap valahol egy téren, egy parkba, egy templomban olvassák a Bibliát folyamatosan. Mennyire érdekli az embereket? Mi van abban megírva? Szomorúan vettük a hírt egy pár héttel ezelőtt, hogy egy katolikus papot, a ruháját, a reverendáját meggyújtották a Biblia olvasás közben. Aztán meg összeverték két fiatal. Kit érdekel, hogy mit mond Jerémiás? Kit érdekel, hogy mi van a Bibliában? Kit érdekelnek ezek a súlyos szavak? Kit érdekel? Amikor ugyanez a Jerémiás fölteszi a kérdést, azt mondja, szemeik vannak, de nem látnak. Érdemes ezeknek a vakoknak? Füleik vannak, de nem hallanak. Érdemes ezeknek a süketeknek? Bármit mondani is, akik semmit nem látnak a bűn átkából, sem egyéni, sem társadalmi szinten, sem világszintjén, hogy milyen borzalmak következnek belőle. Érdemes nekik hirdetni, hogy Isten ítéletet tart a bűnök felett, de mindig van bocsánat és kegyelem. Érdemes! Nem, hogy a rosszat nem látja a ma ember, a jót sem. Össztársadalmi szinten, erkölcsileg totálisan lerongyolódtunk. És ennek egyetlen szó az oka, amit a Biblia úgy nevez, hogy bűn. Számomra megdöbbentő az, amikor fiatalok jönnek be az utcáról, és a világ legtermészetesebb dolgán közlik, hogy kereszteljük meg a gyerekét. Polgári házasság nincs, egyházi házasság nincs. Megkérdezem múltkor az egyiktől, te is legalább szereted azt a fiút, akitől a gyereked van? Hát nem tudom. Miért vagy vele együtt? Nem tudom. És ha azt mondom, hogy rendezzétek először az életeteket egymással, akkor megdöbbennek. Férjhez kell mennem. Házasságot kéne kötnöm. Minek? És akkor én döbbenek meg. És el se tudjátok képzelni, hogy milyen élethelyzetek, vagy talán tudjátok, amelyekből emberek jönnek, és oly természetesnek tartják azt, amiben minden természet ellenes. És vajon mi lesz ebből a sok feje tetejére állított rendetlen új rendből? Csak baj, nyomorúság, átok. Rá is, meg az utána jövőkre is. Nincs bűn következmény nélkül. Akkor is, ha a bűnt nem nevezed bűnnek, akkor is, ha átkereszteled, akkor is, ha megszépíted, akkor is, ha iszol rá, akkor is, ha vegyszerezel rá, az akkor is bűn, és akkor is van következménye. És elsőrenden magunkba hordozzuk a következményét. És nincs belőle szabadulás, nincs emberi szabadulás. Sem a bűnből, sem a következményéből. Csak Istennél van. De vajon van-e értelme tovább mondani ezeket a szavakat a 21. századi Magyarországon? Van-e értelme? Pár nappal ezelőtt autózás közben Kossuth Rádiót hallgatva hallottam egy híradást arról, amiről kiderült, hogy nem most kezdődött mozgalom Amerikába, jé, valami jó is jön onnan. Fiatalok indították, menjünk Susan a házasságba. Valahonnan onnan indult az is, amikor már nem lett protestáns, hanem liberális lett egész Amerika. Fölhagytak a protestáns, bibliás elvekkel, hogy mindent szabad. És maga az ifjúság jutott el oda, hogy nagy így a baj. Nagy így a baj. És egy különös mozgalom indult el. Régen átlépte Amerikát. Nem szégyellik. Menjünk Susan a házasságba. Van-e értelme a bűnökről beszélni? És van-e értelme Isten szabadításáról szólni? Nehéz dolog. Mert az önmagával való időnkénti szükséges szembesülés helyett valami egészen másra vagyunk szocializálva. És ez így hangzik. Érezd jól magad. Ringasd el magad. Légy laza. Vedd könnyedén. Élvezd az élet minden percét. És amikor egy ilyen világban megszólal a próféta szava, néha ítéletesen, néha erőszakosan, az mindig azt szolgálja, hogy állj meg, ember, egy kicsit nézz magadra, magadba, hova jutottál, mivé lettél, kivé lettél, és nézd meg magad körül az életet. Mit munkálsz? Milyenné lett a gyermekeid arca? A barátaid arca? A társadé? az embereké, akik közt forgolódsz. De ez a csodálatos prófétai szó azt is mondja, hogy az nem baj, ha kétségbe esel és elkeseredsz attól, amiben vagy. Ne add fel. Van kiút, van gyógyulás. De értsd meg, csak bűnbánat által és Istenen át. Az Isten szavára történő igaz szemrevételezése, lelki-szellemi, erkölcsi, hitbeli életemnek és éppen való lelki állapotomnak soha nem volt könnyű dolog. Ma pedig még nehezebb, mert ma azt mondják, bátran hazudj. Bátran hazudd azt, hogy minden rendben van. Ha megnézel egy amerikai piff-puff regényt, filmen, akkor azt látod, hogy valakit ott összerugdosnak, megvernek, odalép a másikhoz, hogy jól vagy? Ó, kitűnően. Csak az egyik szeme folyt ki. Csak menni nem tud. Kitűnően. Ragyogóan vagyok. Hogy nem? Minden rendben van. Bátran hazudj. Akkor is, ha belül sírsz. Mert semmi nincs rendben. Elfogadni és megvallani az igazat magamról, amit Isten mond, a bűneimről, amit Isten lát és a próféta láttatni akar, soha nem volt könnyű. De szükségszerű. Mert akkor is van bűnöm, ha nem akarok tudomást venni róla. De tudomást kell vennem róla, abból, ahogy éget, pusztít és rombol bennem és általam. Ezért mondja Jerémiás próféta, tisztítsd meg a szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál. Meddig maradnak még benned, kérdezi tovább, a te bűnös gondolataid? Sokszor kimondtam a szót, hogy bűn. A Biblia szerint bűn szembe helyezkedni Isten jó akaratával. Szembe helyezkedni Isten jó akaratával. Kedves testvérek, a morális hanyatlásnak nagyon súlyosak a következményei, még így az igehirdetés vége felé közelítve elmondok egyet. A 23-tól a 26-ig terjedő verseket felolvastam, s az alapigét is onnan választottam. Abban egy rettenetes természeti katasztrófa képei jelennek meg. És Isten igéje összeköti a természeti katasztrófákat az ember erkölcsi állapotával. Erről szeretnék még valamit mondani. A természeti katasztrófák és a mi erkölcsi állapotunk szoros összefüggésben vannak. Amit olvastam itt a 23. és a 26. versek között, abban az van, hogy a teremtés rendje visszafelé, visszafordítva mondatik el. Ugye a teremtés minden napja után, mikor Isten valamit megalkotott, kimondja, hogy és ímé igen jó, minden nap után elhangzik. És hogyan lesz ímé mindez rossz? És jön egy felsorolás.
A föld kietlen és puszta lesz. Az égen nem látszik majd a fény. A hegyek reszketnek, a halmok ingadoznak. Eltűnnek az emberek. Madár se lesz az égen. Városok fognak összeomlani. Döbbenetes leírása ez annak, amit sajnos naponta látunk. És ebben az a félelmetes, testvérek, hogy Jerémiás, akinek Isten adja a szájába a szót, kimondja, hogy mindez, ez a töménytelen természeti katasztrófa a legszorosabb összefüggésben van az erkölcsi hanyatlásunkkal. A legszorosabb összefüggésben. Mi azt gondoljuk, hogy a tudomány mindenható, és hatalmat ad a természet erői felett is. Ezért aztán nekifutunk, és erdőket vágunk ki, aztán nézzük, hogy a lezúduló víz a folyót olyanra dagasztja, hogy falvakat, városokat önt el. Voltak bölcsek, akik egyszer úgy döntöttek, megmutatják erősebbek ők a természetnél, megfordítják a folyók folyását. Ott megkezdődött a tengerek kiszáradása. Hiába akarunk megistenülni. Nem megy. Csak baj, baj hátán. Ha bár fölül a gályas, alul a víznek, árja azért a víz, ám az Úr. A természeti erők felett csak Istennek van hatalma. Ő alkotta azokat. Olyan gyönyörűen látszik ez az Úr Jézusban, amikor itt jár közöttünk, hogy parancsol mindennek, ami nekünk szokott parancsolni. Parancsol a betegségnek, parancsol a halálnak, parancsol a szélnek, parancsol a víznek, és minden engedelmeskedik neki. Nekünk meg neki kéne engedelmeskedni. Az idősebbek számára biztos nem lesz új, amit mondok. Amikor én még gyerek voltam, akkor világosan érzékelhető volt, hogy az öregek tudták, hogy a természet jelenségei valamiképpen Istennel összefüggésben vannak. És mondták is. Emlékszem, nekem mondta egyszer a nagyanyám kiskullacházán, dörög az ég, haragszik az Isten. Úgy bennem marad, dörög az ég, mondja, haragszik az Isten. Sokkal szorosabb összefüggésben látták a természetet, Istent és önmagukat, mint amennyire ma látjuk, vagy inkább egyáltalán nem látjuk. A régiek tudták, hogy az erkölcsi hanyatlásunk, a bukásaink és a természet jelei között van összefüggés. Elverte a jég a termést. Volt, aki zokogva letérdelt, és azt mondta, megérdemeltem, Uram, és tudta, hogy miért. Mi legfeljebb csak megijedünk, ha ilyet látunk a televízióban. Átszakadt a gát, reng a föld, ezrek, tízezrek pusztulnak el. Legfeljebb sajnáljuk őket, de az eszünkbe se jut, hogy ez szoros összefüggésben van az ember erkölcsi állapotával. Nem értjük mi már ezt. Pedig a miénkkel van szoros összefüggésben. Hogy mondja Jerémiás? Azért gyászol a föld, és homályosodik el odafent az ég, mert szóltam, és meg nem bánom, és el nem térek tőle. Amikor a szem már nem lát, csak néz, a fül már nem hall, pedig ép, akkor az erkölcsi mélységbe süllyedt ember drámákat lát. Megrendülő földeket és özönvizeket. Amikor a keresztet már nem akarja látni, akkor látnia kell a föld gyomrát. Amikor nem akarja látni Isten kegyelmét, látnia kell Isten haragját. Bizony pusztasággá lesz az egész föld. És így folytatódik, de nem vetem végét. És ezzel fejezzük be, hogy Jézus egyszer azt mondta, a próféták mind rólam beszélnek. Hát hol van itt Jézus? Mi beszél itt Jézusról? Hol van itt a szelíd szemű? Ebben a mondatban, de nem vetem végét. Bár erkölcsileg süllyed, bár hiába szólok, nem hall és nem lát, bár súlyos ítéleteim záporoznak körülötte, mégse hisz nekem, és nem akar megtérni. De nem vetem végét. És megjelenik Jézus, és odaáll a jogosan haragvó Isten elé, hogy eltakarjon bennünket. Meg a bűneinket, hogy Isten szeme ne lássa, hogy Isten haragja csendesedjen. Csak Jézus árnyékában van az emberiségnek menedék, meg nekünk is. Mégsem vetem végét, bár olyan, amilyen. De ennek nagy ára van ám, testvérek. A fiú élete vége. Jézus halála az ára. Az elmúlt héten a kórusunk csodálatos évadzáró hangversenyt tartott, és ott elénekelték az egyik szívemet, lelkemet gyönyörködtető szép halleluját, amelyik a tenger lecsendesítéséről szól. És ez a refrénje, szelíden engednek mindenek, csend, csend, csend legyen. Szelíden engedj a prófétai szónak, és ha látod a te bűnödet, bánd és hagyd itt, azért, aki bűneid ítéletét egészen magára vette. Engedj szelíden, és ott bent csend, csend, és csend leszen. Amen. Sokszor nehéz hallgatni téged, Urunk. Sokszor nehéz elfogadni, amit mondasz. Sokszor szeretnénk, és ki is lépünk súlyos beszéded alól. Mégis tudja az eszünk addig jó nekünk, amíg te mondod, mi halljuk. Légy irgalmas, hogy engedjünk is neki. Hogy ott a lelkünk mélyén újra és újra a rendnek és a békének, a veled való szent közösségnek szép csendje legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát és a benne vasárnaponként elhangzó és megvásárolható igehirdetéseket írott formában. Jövő heti nyári alkalmaink így alakulnak: kedden 10 órakor asszonyóra, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, és ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk. Jelentem, hogy hétfőn indul a gyülekezeti kisifi csoportja Balaton-Fűzfőre táborba, 14-től 18 éves korig. Ezeknek szól majd ez a tábor. Majd július 1-től 5-éig a hittanosaink indulnak, ők 6-tól 14 éves korig szerveződött csoport. Hordozzuk imádságban, és a kitett külön gyűjtő ládába helyezzük el azokat az adományainkat, pénzbeli adományainkat, amelyekkel szegény gyermekeink nyári táboroztatását fogjuk tudni támogatni. Ifjú Takaró Tamás Pesthidegkúton szolgál most ezen a délelőttön, és a hirdetőkönyvbe betett nekem egy iratot, amelyik így szól, hogy két segítséget is kérnénk még, amennyiben lehetséges. Holnapra kellene 2-3 autónyi segítség. Tehát aki tudna holnap délelőtt autóval segíteni, hogy Fűzfőre lejussunk, azt arra kérjük, hogy most Isten tisztelet után jelezze. A másik pedig az, hogy kérnénk szépen hideg élelmet. Kiderült, hogy a kiadásaink nagyok, a bevételeink nem elégségesek még mindig, és azt kérjük, hogy aki gyümölcsöt, zöldséget, konzervet, valami ilyesmit tud hozni, amivel bővíthetjük, gazdagíthatjuk a gyerekek hetét, azt arra kérjük, hogy tegyék meg holnap reggel 8 és 10 óra között. Holnap reggel vagy délelőtt 8 és 10 óra között. Akinek valamiből otthon egy kicsit több van, le tudja venni a polcról, hozza el, minden ilyen étel segítségül van a mi számunkra. Elkészült a gyülekezeti hírmondónk, fogadják a testvérek szeretettel, most kivételesen tekintett arra, hogy kicsit elcsúsztunk, és már itt van a nyár, és a gyülekezet egy jelentős része már nincs itt. Bátran biztatunk mindenkit, hogy most kivételesen lehet 2-t, 3-at, 4-et is elvinni, és szeretteinknek, családtagjainknak, ismerőseinknek abból egy-egy példányt odaadni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, majd a magyar himnusz. 105. Zsoltár első versét, majd a himnuszt.